Tavaly júliusban 4 magyar tanára járt Sierra Leone-ban, hogy ottani középiskolákkal közös együttműködést indítsanak be az Artemisio Alapítvány segítségével. Közöttük volt Csanádi Szilvia, aki Budapesten az Arany János Általános Iskolában és Gimnáziumban tanít angolt. Bakarita beszélgetett vele.
Afrikában, Afrika országaiban az oktatás egyáltalán hogyan néz ki? Kik azok, akik hozzáférnek, kik azok, akik esetleg kimaradnak belőle?
Valóban nem mindenki fér hozzá, annak ellenére, hogy az oktatás teljesen ingyenes, mint nálunk is. A családoknak az anyagi hátterétől függ, vagy ki tud iskolába járni, illetve a vidéken élő gyerekek nagy része nem tud iskolába járni, hanem beáll munkába és segít a családi élet fenntartásában. Nagyon sokakat küldenek a főváros rokonokhoz, ismerősökhöz, az általános iskolát fejezik be zömében, és utána azért egy komolyabb anyagi segítségre van szüksége a gyerekeknek ahhoz, hogy a középiskolát, majd az egyetemet is elvégezzék.
Hogyan néz ki az az iskola, amelyben vendégtanár volt?
Kőépület volt, ez nagyon fontos azért, mert ott zömében, bádokházikokban vagy bályokból épült házakban laknak az emberek. A mi tanár kollégánk, partnerünk nagyon büszke volt rá, hogy ő is egy kőházban lakik. Nem voltak ablakok, lyukak voltak tulajdonképpen a falakon. Áram volt, bár nem használták az áramot, mert nyilván, hogy az elég sokba kerül. Nagyon egyszerű kis termek voltak, ütött, kopott, szedett, vedett. Padot kell venni, vagy széket kell venni. Ugye ez is tulajdonképpen azért determinálja azt, hogy ki lehet majd iskolás, aki meg tudja venni a padját, aki meg tudja venni a székét. Kétfelé tanítottak. Valamilyen osztály tanított egy adott tanára jobb oldalra, és a másik osztály pedig, akik akár más korosztály is voltak, egy másik tanár a teremben, másik oldalra.
Tanárhiányról lehet tudni?
Tanárhiány talán nincsen. Velünk ellentétben elsősorban a férfiak választják ezt a foglalkozást maguknak. Azt mesélték a tanár kollégák, hogy az első 4 évben nem kapnak fizetést, hanem csak úgy tanítanak, mert ez aztán azt eredményezi, hogy valamiből meg tudjanak élni, ezért otthon tanítanak, és így nem mennek be az iskolába dolgozni, amely szülők meg tudják fizetni, ugyanahhoz a tanárhoz járatják a gyereküket magánórákra.
Van ez a második réteg, ahol nem is egyféle korrepetálás zajlik talán, hanem inkább valami kiemelt oktatás.
Sokkal nagyobb figyelmet tudnak szentelni egy-két gyerekre, kevesebb ruhájuk van, vagy sokkal kevesebb olyan dolguk van, ami a mi gyerekeinknek itthon megvan. Az iskolában mindenki számára egy ruha kötelező, ugye aztán nagy divatozás nem folyik az iskolákban.
A partnerség miben nyilvánul meg? Most meglátogatták őket Afrikában, és aztán?
Ott Afrikában Mózessal együtt egy napot szenteltünk arra, hogy kidolgozzunk egy közös projektet. Nem volt egyszerű a megállapodás, hiszen egészen más problémákkal küszködnek Afrikában, mint amivel küszködünk mi itthon, és nyilván mindenki egy olyan projektet szeretett volna megvalósítani, ami diákjai fejlődését elősegíti. Mózes részéről felmerült például a tinédzser anyaság problémája, vagy a prostitúció, ami hát nálunk szerencsére tényleg nem probléma, és végül is aztán úgy értünk el a táplálkozás és a víz témakörhöz, hogy úgy gondoltuk, hogy ez mind a két országban fontos. Náluk azért fontos, mert a gyerekek nagy része nem tud egészségesen táplálkozni, keveset eszik. Nálunk pedig pont az ellenkezője, hogy túl sok olyan táplálékhoz jutnak a gyerekek, ami egészségtelen.
A víz iható ott?
Egyáltalán nem iható. Nagy tartályokban tartják a fürdővizet is, úgy hozzák a módosabb házakhoz, de egyébként a folyóvízben fürdenek, illetve ugyanabból a folyóvízből isznak, némelyek próbálják megtisztítani, illetve vannak zacskós vizek.
Mit tudnak a diákjai arról, hogy ön hol járt?
Igyekeztem kint kisebb, rövidebb videófelvételeket is készíteni, hogy ne csak a képeket lássák, hanem egy picit érezzék a hangulatot, a hangok is átjöjjenek. Hoztam egy-két ruhadarabot, amivel próbáltam megmutatni nekik, hogy ilyen illat volt egész Freetownban, amerre csak jártunk.
Milyen illat, ha megpróbálnánk leírni? Van köze a tűzhöz, a füsthöz?
Igen, ez egy olyan füstös illat. Nem mondom, hogy a legkellemesebb illat, mert persze minden vegyül benne, rengeteg szemét van az után, nincsenek kukák, a főzésnek is van egy egészen különleges illata, a sok különleges műszertől ezek a kellemes illatok a kellemetlen illatokkal együtt vegyülnek.
A projektnek a megvalósítása, ez mit jelent a magyar diákok számára?
Először egy blogot igyekeztünk működtetni. Egy Facebook csoportot hoztunk végül is létre. Nem ismerte a partneriskolánk a Facebookot, hiszen még csak telefonjuk sincs az ottani gyerekeknek, de végül is ez volt a legjobban működő forma, mégiscsak.
Kommunikáció nyelve gondolom az angol, hiszen ez az ország angol gyarmat volt az 1960-as évekig.
Így van.
Lezárult ez a projekt? Mert a Facebook azért az egy állandó dolog, hogyha ott alakulnak kapcsolatok, tanulópárok, ha nem is tanulópár formájában, de hát ezek azért tovább élhetnek. Mit tud erről most?
Elsősorban attól függ, hogy a mi partneriskolánknak ki lesz-e fizetve az internet, valahonnan tudnak erre forrást szerezni, mert ugye ebben a projektben az Artemisio volt az, ami az EU-s pályázati pénzből fizette nekik a laptopokat, illetve az internetet is.
0639666, ez az SMS számunk, jöhetnek a kérdések és a hozzászólások, a stúdióban pedig Koppány Judit, az Artemisio Alapítvány projekt koordinátora. Nagyon érdekes volt hallani az iméntieket Bakanita összeállításában, de azért egy dolgot tényleg tisztázzunk. Honnan ez a kapcsolat pont Sierra Leone-val?
A kapcsolat arra vezethető vissza, hogy az alapítvány elnöke szerette volna feltérképezni egy másik országnak a civil szektorát, és Sierra Leone-ra esett a választása, úgyhogy most már közel 8 éve kutat az országban, tehát egy ilyen személyes kötődése van az országhoz, ami valamilyen módon szakmai együttműködésbe is fordult át. Először egy önkéntes programban vettünk közösen részt a kinti partnerszervezetünkkel, akit van Family People-nek hívnak. Mi egy magyar önkéntest küldtünk, ők két Sierra Leone-i önkéntest küldtek Budapestre. Aztán 2013-ban vágtunk bele abba a közös projektbe, ami 4 magyar középiskola és 4 Freetowni középiskola összekapcsolásáról szól.
Ezek lettek az úgynevezett globális iskolák.
Igen, igen. A programunk az Észak-Dél kapcsolat nevet viseli, ami biztos a hallgatóknak egy találós rejtvény. Arról szólna, hogy...
Hát az Észak-Délről amerikai út szerintem mindenkinek az eszébe, de most áthelyezzük egy kicsit más kontinensekre ezt a vetületet.
Igen, tehát hogy ugye politikailag már nem korrekt fejletről és fejlődőről beszélni, hiszen ebben egy olyan fajta szemlélet rejlik meg, miszerint a nyugati világ a fejlettség birtokosa. Ugyanakkor, ha ezt kicsit elkezdjük feszegetni, egyre nyilvánvalóbb, hogy a mi életstílusunk, életmódunk nem fenntartható, és igazából egy szakadék felé robogunk az egész földdel együtt. Úgyhogy most már társadalomtudományi körökben, civil körökben inkább az észak és a dél megfogalmazást használják. Az éjszaka a nyugati fejlett világra vonatkozik, a dél pedig azokra, akik mondjuk még nem rendelkeznek olyan egészségügyi, oktatási vagy gazdasági mutatókkal, mint mi.
Korábban Sierra Leone volt az az ország, amelyik nagyon ritkán került be még a nemzetközi hírfolyamba, és viszont az utóbbi időszakban óhatatlanul részben az Ebola miatt folyamatosan a figyelem középpontjában áll. Amit mondott, hogy fenntartható fejlődés, fenntartható életmód, erre pont jó példa ez az afrikai ország?
Igazából igen, tehát hogy nekünk ez a program arról is szólt, hogy megkérdőjelezzünk olyan evidenciákat, amiket amúgy nem kérdőjeleznénk meg.
Például?
Amikor kiutaztak a tanárok, akkor nagyon sok tanár számára, ugye 4 magyar tanárt vittünk ki tavaly 2013 júliusában, sok tanár számára sokkoló volt mondjuk az utcai szeméthegyek látványa. Ugyanakkor, hogyha statisztikai adatokat nézünk, egy átlag magyar körülbelül 60%-kal több energiaforrás használ fel, mint egy átlag Sierra Leone-i, és a szeméthegyek mögött nem az a magyarázat áll, hogy ott gondatlanabbak lennének az emberek, egyszerűen nincs kiépített infrastruktúra, tehát a begyűjtési ráta, ami mondjuk Magyarországon elég magas, 90% fölötti, ott ugye alig éri el az 50%-ot. És hogy szerintem ez egy jó szemléltető példája annak, hogy kérdőjelezzünk meg tényleg minden evidenciát.
Nem csak Sierra Leone-ra van rálátásuk, hanem ez a program több szempontból is nemzetközi, más európai partnerországok, más afrikai országok felé nyitottak, tehát egyrészt itt van Sierra Leone.
Ott van Gána és még Kenya. A téma az még ennél is tágabb, a mi programunk az úgynevezett milleniumi fejlesztési célokra alapult, ami az ENSZ-nek azon 8 célkitűzését foglalja magába, amivel a nemzetközi fejlődést, fejlesztést elő akarták mozdítani, ugye ezek a célok jövőre járnak le, és most pont folyik annak a munkája, hogy újra meghatározzák ezeket a fejlesztési, fejlődési célokat. Így voltak olyan iskolák, akik a környezetvédelemmel, a hulladék gazdálkodással, a víz kérdésével foglalkoztak, de voltak olyan iskolák, akik a fogyatékosság kérdésével, mások az egészséges élelmezés kérdésével foglalkoztak, megjelent az oktatás szerepe is, sőt, volt egy olyan iskola, ami azt kutatta, egy dán-kenyai partnerség, hogy a civil szervezetek milyen szerepet játszanak akár Dániában, akár Kenyában, hogy a esélyegyenlőséget, a fenntartható életmódot előre mozdítsák.
Hogyan dolgoznak ők együtt? Tehát egy magyar és egy Sierra Leone-i tanár és egy diák pár akár, tehát hogyan tartják a kapcsolatot? Nem tudom, internet szempontjából, mint hallhattuk, Sierra Leone-ban vannak fehér foltok és komoly gondok, tehát a kommunikációt, vagy akár mondhatjuk azt, hogy az élő kommunikációt ez megnehezíti. Hogy zajlik a közös munka?
Elég sokat kísérleteztünk, hogy mi is az a kommunikációs forma, ami tud működni, próbálkoztunk e-maillel, bloggal, Facebookkal, végül azt találtuk, hogy talán a Facebook az, ami a legjobban működő forma. Így a legtöbb iskola az egy közös Facebook csoportot hozott létre, ahol tanárok és diákok is tudtak kommunikálni. Tehát, hogy a virtuális kapcsolattartás mellett azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe lehet a fizikai ajándékoknak, leveleknek, tárgyaknak. Más okból kifolyólag az alapítvány elnöke pont a projekt fél idejénél kilátogatott Sierra Leone-ba, és ő vitt ajándékokat az itteni iskoláktól ki oda, majd aztán hozott vissza személyes leveleket, és ez azért nagyon nagyot dobott így a diákok motivációján.
Rátapintott arra, amit kérdezni akartam, mert ezeknél a programoknál mindig az az érdekes, hogy mennyire sikerül tartalommal megtölteni azután, hogy elindult.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik programban résztvevők motivációján. Kommunikáció nehéz volt, de ugyanilyen fontos, és a megosztás emiatt kicsit nehezen ment. Nem feltétlenül olyan gyakorisággal tudtak egymásnak hírt adni, amilyen gyakorisággal mi elképzeltük, hogy ez így működni fog. Bár mondjuk pont Szilvia tanár társa Mózes, ő egy hatalmas átalakuláson ment keresztül, szerintem amikor becsatlakozott a programunkba, még nem használta biztosan az internetet, és a végére már tényleg a Facebookon keresztül videók megosztásával, fényképek megosztásával tudott kommunikálni, tehát azt gondolom, hogy ez a program például az ő esetében arra is jó volt, hogy így a saját készségei fejlődjenek, de hogy visszakanyarodjak, mert most hosszú volt ez a mondat, tehát hogy visszakanyarodjak.
Igen,
nekünk nagyon fontos volt, hogy ne csak beszélgessünk globális problémákról, hanem a diákokat arra buzdítsuk, hogy ők cselekedjenek. Ezért minden egyes iskolai projekt végén egy akciót valósítottak meg a diákok. A környezetvédelem témájában ezek nagyon sokrétűek és nagyon kreatívak voltak. Az Apácai gimnáziumban például bevezették a szelektív hulladékgyűjtést, emellett egy divatbemutatót rendeztek újrahasznosított anyagokból készült estélyi ruhákból. Egy másik iskolában csatlakozott, a Makó iskola csatlakozott egy közösségi szemét gyűjtő akcióhoz. Ez kapcsolatban szerintem érdekes, hogy Magyarországon kevés kutatás jelent meg arról, hogy az ilyen programoknak mi is a valós hatása, de például Nagy-Britanniában, ahol a globális nevelés vagy a globális felelősségvállalás már bevettebb gyakorlat, így az iskolai falak között is, egy reprezentatív kutatás azt mutatta, hogy amit ezek a programok el tudnak érni, az egyrészt az, hogy a diákok érdeklődni kezdenek ezek iránt, a témák iránt, másrészt pedig elhiszik azt, hogy ők valóban tenni tudnak valamit azért, hogy felvegyék a küzdelmet, akár a klímaváltozás, akár a szegénység ellen.
Koppány Judit a vendég ma délután, nem sokára folytatjuk, de most arról, hogy Sierra Leone angol gyarmat volt, 1961-ben vált függetlenné. A helyzet felkészületlenül érte, így a kezdeti optimizmust az 1990-es évekre polgárháborús helyzet váltotta fel, Bak Anita összeállítása.
Magyarországnál nem sokkal kisebb ország.
Dr. Burr Gábor, az ELTE új és jelenkori egyetemes történeti tanszékének docense.
Hivatalos népszámlálási adatok nincsenek. 6 millió körüli népesség az azért nagyjából stimmelhet. Rendkívül sok a gyerek. Azt lehet mondani, hogy a népességnek a fele 15-16 éven aluli.
Ugye ez az ország egy angol gyarmat volt, 1961-ben vált függetlenné. Mit jelentett akkor a függetlenség, és jól meg tudta-e ragadni ez az ország ezt a lehetőséget?
60-61-ben rengeteg afrikai ország, majdnem 200 ország vált függetlenné. Londonban felismerték, hogy már nem éri meg gyarmatokat tartani. Ez az ország is a gyarmatosítók által nem felkészítve került az önálló állami létbe. Ráadásul ugye volt Sierra Leone esetében egy probléma, hogy a lakosság 3-5%-át kitevő kreolok, azoknak a leszármazottai, akiket még a 18. század végétől egészen a 19. század első kétharmadában fokozatosan telepítettek le az angolok a mai fővárosban, Freetownban, ami egy beszédes nemű város volt, a szabadok városa. Ők kolonizálták a belső területeket, és ők dominálták a függetlenné vált országot is, és ebből lett aztán a 90-es években egy borzasztó véres polgárháború.
Mikor kezdődött ezzel az afrikai országgal a kapcsolata, és amikor először ott járt, akkor milyen állapotok uralkodtak?
Személyes kapcsolatom az elég régen kezdődött, még 2001-ben, amikor még háború dúlt az országban.
Szántó Diana, az Artemisio alapítvány elnöke.
Gondoltuk, hogy a háború kellős közepén vagyunk, nem tudtuk, hogy a háborúnak éppen vége van. Azt hiszem, hogy életem legizgalmasabb munkája volt. Egy hetet kaptam arra, hogy egyfajta mediációt bonyolítsak le egy nemzetközi szervezetnek a belső csapata körében, akiknek a 80%-a volt fekete afrikai, és a maradék pedig európai és amerikai munkavállaló.
Ennek a háborúnak hogyan lett vége? Az ország, amely háborúban állt, milyen állapotok között volt?
A Véres Gyémánt című filmre emlékezhetnek. Hogyha a helyieket kérdezzük, akkor azért ők elmondják, hogy olyan helyzet alakult ki a 90-es évek végére, amiben fenntarthatatlan volt az a fajta egyenlőtlenség, ami az országot jellemezte. A 60-as évek optimista periódusa után az ország nagyon hamar egyfajta önkényuralmi rendszer áldozata lett. Egy idő után az egypártrendszeré is alakult. Hangsúlyoznám azt a felelősséget is, ami a nemzetközi szervezetek vállán nyugszik, mert ezt a helyzetet a nemzetközi közösség is konstatálta. Mégsem tett ellene semmit, helyesebben a gazdaságpolitikában az csapódott le, ami más déli országokban, hogy a nemzetközi valuta alap úgy avatkozott be a nemzeti politikában, hogy megpróbálta leépíteni az államnak a megmaradt intézményrendszerét is. Ez az éppen ott uralkodó elnöknek éppen kapóra jött, mert neki is ez volt a célja. Úgyhogy a 90-es évekre kialakult egy olyan állam, amit a szakértők árnyékállamnak neveznek, amiben az állam valójában egyetlen funkcióját sem teljesíti be, és teljesen magára hagyja az állampolgárokat. Valójában ez az a helyzet, ami a háborút kirobbantotta.
És ehhez jött akkor a gyémánt, illetve az a plusz adalék, amit a film is jól megmutat, hogy mindkét oldalról valójában ez finanszírozta azt, hogy a háború egy ideig tartott.
A gyémánt az valójában nem az oka volt a háborúnak, hanem a fenntartója, és az illegális gyémántbányászatnak a felvirágzása pedig a háború következménye volt.
Ez a konfliktus, ez a társadalomban megvan még? Tehát függetlenül attól, hogy a háború lezárult, maradtak ennek nyomai?
Mint a legtöbb afrikai ország, etnikailag továbbra is megosztott ország maradt. Ott, ahol a családokból egy ember maradt meg 10-ből, ott nyilvánvaló, hogy ezek a lelki sérülések, ezek, amíg ez a generáció, amik átélte a polgárháború borzalmait, él, addig emlékezni is fognak erre.
Erről az országról manapság elég sokat hallunk, az ebola kapcsán legalábbis biztosan, de mik a legégetőbb kérdések, amelyeket rendezni kellene, melyek azok a területek, ahol nagyon fontos lenne, hogy fejlődni tudjon ez az ország?
Az ebola rávilágít egy csomó olyan problémára, amit eddig inkább ellepleztünk magunk előtt. Ugye a háborúnak 2002-ben lett vége, Sierra Leone az ENSZ-nek egy reklámországa lett, abból a szempontból, hogy a demokratikus liberalizmusra épített fejlesztéspolitika milyen sikereket tud elérni nagyon rövid időn belül. Tényleg meggyőző és lenyűgöző volt az ország fejlődése, ami 2014-ig töretlennek látszott. Az az ebola válság, ami 2014-ben kirobbant, azonban rávilágított arra, hogy sajnos elfelejtettünk időközben intézményeket fejleszteni. Az egészségügy és az oktatásügy az alig van valamivel jobb helyzetben, ha egyáltalán jobb helyzetben van, mint a háború kitörése előtt.
Az idősebb generáció, vagy akár a fiatal generáció hogyan él és mit remélhet a jövő? jövőben?
Az emberek szeretnék, hogyha az alapvető élelmiszerekhez hozzájuthatnának, ha legalább meg tudnák maguknak termelni azokat a mezőgazdasági terményeket, amikből megélnek. A fiatalok szeretnék, hogyha munkájuk lenne, ha egyáltalán léteznének betölthető állások. Szeretnék, hogyha az iskolába tanítanának, és hogyha a kórházakban nem kellene meghalni. Azt gondolom, hogy ezek akceptálható vágyak.
Nem sokára folytatjuk. Globális iskolák közelről, partnerség Afrika és Európa között. Erről beszélgetünk ebben a bő fél órában. A vendég továbbra is Koppány Judit, az Artemisio Alapítvány projekt koordinátora. Igen, szóba kerültek az előző fél órában a globális iskolák, és szóba került a fenntartható fejlődés, ami mindig egy olyan fogalom, amit iszonyatosan nehéz megfogni, és talán már egy kicsit elcsépelté is vált az utóbbi 5-10 évben, viszont erre sikerült nagyon jó példákat mutatni a program kapcsán. Egyáltalán a globális iskolák egyfajta ablakot jelenthetnek a világra a diákok szempontjából?
Számunkra nagyon fontos az, hogy a magyar iskolákba olyan programokat vigyünk be, amik valamilyen módon kitekintést nyújtanak a diákoknak arra, hogy mi történik a világ különböző pontján. Azt gondolom, hogy a 21. században reggel onnantól, hogy megisszuk az első csésze kávénkat, megvesszük az első narancsot, odáig, hogy SMS-t küldünk a szeretteinknek a mobiltelefonunkkal, folyamatosan kapcsolatban kerülünk a világ távoli tájaival, hiszen a kávénkat mondjuk Brazíliában állítottak elő, a narancsunk mondjuk Spanyolországból származik, és a mobiltelefont pedig Kínában gyártotta valaki, akit személy szerint nem ismerünk, de azzal, hogy mi ezeket a termékeket megvesszük.
Valahogyan kapcsolatba kerültünk vele.
Igen, kapcsolatba kerülünk, és számunkra az fontos, hogy minden egyes cselekedetünk mögé gondoljuk azt, hogy ezzel milyen hatásokat érünk el, illetve ez azért is jó, hiszen akkor annak is tudatában leszünk, hogy a mi életünk alakulására kihatással van az, hogy mondjuk mi történik Ázsiában, Latin-Amerikában vagy épp Afrikában. Azt gondolom, hogy ma egy olyan korszakot élünk, ahol számos olyan problémával szembesülünk, és a Sierra Leone-ról van szó, ugye óhatatlanul eszünkbe juthat az ebola, amit nem oldhatunk meg egymástól elzárkózva, izolálta, hanem sokkal inkább előremutató lenne, hogyha összefognánk, ha megpróbálnánk nyertes-nyertes megoldásokat keresni.
Ami viszont egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert valószínűleg két tanár nagyon hamar megtalálja a közös nevezőt, ahogy mondta is a példát, viszont két tinédzser, egy magyar és egy Sierra Leone-i, ők hogyan ütik meg a közös hangot?
Sajnos ebben a mi programunkban arra nem volt lehetőség, hogy a diákok személyesen találkozzanak. Egyrészt az anyagi források szűkössége miatt, másrészt ugye nagyon nehéz vízumot kérni és kapni fiataloknak, hogy beutazhassanak az Európai Unióba, de például a dán partnerünk, aki már több éve foglalkozik ilyen programok beindításával, az volt a személyes tapasztalata, hogy amikor egy ilyen személyes találkozóra sor kerül, akkor a diákok igazából azt fedezik fel, hogy ők mennyi mindenben hasonlítanak. Tehát, hogy ugyanazokat a zenéket hallgatják, ugyanazok a problémák foglalkoztatják őket, barátság, szerelem, ármány, féltékenység kérdése, és hogy igen, nagyon sok minden elválaszt minket. Sierra Leone-ból nézem, Magyarország egy nagyon gazdag országnak tűnik, nagyon sok lehetőséggel, joggal, ami az ottaniaknak nem adatik meg, de azt gondolom, hogy érdemes a hasonlóságokról, meg a közös pontokról is ilyenkor beszélnünk.
Az jutott eszembe, pár hónap ezelőtt mutattuk be itt a műsorban azt a Skypoló osztályt, amelynek a tagjai Balatonbogláról szinte az egész világgal fölvették már a kapcsolatot, és hát ezzel a CNN élőadásába is bekerültek. Ott van egy nagyon lelkes pedagógus, Bán Gyöngyinek hívják, aki hetente többször becsempészi az angol órára meg a külön foglalkozásokra azt, hogy a diákok fölvegyék a kapcsolatot a világ másik pontjával. És én magam is végignéztem egy-két ilyen órát. Persze ők elsősorban az angol tanulásra, az angol gyakorlására használják, de egy negyed óra, 20 perc után előjönnek a helyi problémák. Lásd környezetvédelem, amiről mi is beszéltünk, tehát, hogy rendkívül látványos eredményeket lehet elérni egy-egy ilyen ötletes kezdeményezéssel. Önöknél mi a következő lépcső?
Mi is jelenleg az utakat, hogy hogyan lehetne ezeket a partnerségeket fenntartani, esetleg más forrásból, a későbbiekben arra lehetőséget találni, hogy a kinti tanárok ide utazhassanak. Ugye ezt idén őszre terveztük, sajnos ez pont az ebola járvány kitörése miatt meghiúsult, de azért nem szeretnénk őket elengedni, hanem reméljük, hogy miután normalizálódott a helyzet, azután valamilyen módon lehetőséget tudunk arra is biztosítani, hogy ők egy tanulány úton részt vessenek, mert azt gondolom, ahogy a magyar tanároknak egy óriási élmény volt az az egy hét, amit kint töltöttek, a kinti tanároknak is egy óriási élmény lenne belelátni az itteni oktatási rendszerbe, a diákok és tanárok közötti kapcsolat mienségébe, vagy hát egyáltalán a budapesti mindennapokba.
A globális iskolákról beszélgettünk az előző fél órában Koppány Judittal.